Egész héten készültem, és csak ma lettem kész. Szóval nem sikerült kinyomtatni. És próbáltam magamnak magyarul leírni, szóval remélem érthető lesz az üzenet. Lehet, hogy sokszor le fogom nézni, mert olvasnom kell, hogy mit írtam. De a mai üzenetem arról szólna, hogy hogyan hallgatjuk az Isten szavát. Lehet, hogy valaki emlékszik arra, amikor Dunavecsén voltunk, beszéltem az imáról, hogy jó lenne, ha megtanulnánk csendben lenni és várni Istenre az imáról. Hogy hagyjunk őt beszélni, és ne csak mi beszéljünk. Mert, és akkor adtam ezt a példát, mert ha felhívna egy híres minisztert, akkor valószínű hagynánk őt beszélni, mert tudjunk, hogy ő egy nagyon fontos személy. És Isten pedig a legfontosabb személy, aki létezik. A Jeremiás irama 3.26-ban is azt olvasunk, hogy jó csendben várni az Úr szabadításra. És olyan jó tudni, hogy krízis nehéz helyzetekben nincs nagyon szükség a mi szavainkra. Az Úr tudja, hogy mi van velünk, és jön szabadítani minket, ha arra vágyunk. Ezzel csak annyit akartam mondani, hogy az ima ilyen is lehet. Ez kicsit el van felejtve. Hogy nem beszélünk, hanem hallgatunk, és lehet, hogy jobban fogunk hallani, hogy ő mit mond nekünk. De azért ne legyen félreértés, nem azt mondtam, hogy több csendes ima és kevesebb beszélgetés Istennel. Az ima valóban az, amikor mi beszélünk az Úrral. És azt hiszem, ez így jó, ha kifejezünk az Úrnak, hogy mi van bennünk, könyörgünk, hálát adunk, és minden mást. Nekünk kéne, hogy minden megosztjuk vele, és minden, ez minden szóban is történik. És persze más pontban is lehet kifejezni, hogy mi van bennünk, akár tánc, vagy sírása. Emlékszem, hogy Zoli küldte egy szép éneket, amikor kint volt a Svédben, a Miriam, aki meghalt, hogy Isten érti a könnyeinket. Ez volt a ének. És ez ilyen is lehet. Más módban is lehet, de az ima az tényleg az, amikor mi beszélünk Istennel. És azt kívánom, hogy a lélek vezessen mindannyiunkat személyesen, amikor imádkozunk, akárha imádkozunk együtt, vagy egyedül. És itt szeretném kicsit megállni, és imádkozni. Atyám, jövünk eléd együtt, és kérünk most, hogy vezess minket imában. Kérünk, hogy te formáld a szívünket. Add nekünk fülünk, hogy tudunk érteni, hogy te mit akarsz nekünk szólni. Ma, holnap, tegnap előtt. Kérünk, hogy egyszerűen érints a szívünket, ad nekünk erőt és bölcsességet. A te lelked vezessen minket hétköznapokon keresztül, és az én számat is vezessen most, hogy én hogyan beszélek, és átadjam ezt az üzenetet. A te nevedben, Jézus, imádkoztunk. Amen. Na, akkor térjünk vissza ahhoz, hogy hogyan tudunk, illetve hogyan lehet hallgatni Isten szavát. Én szerintem nagyon ritka lesz, ha egyáltalán lesz, amikor hallani fogod Isten hangját. Én arra gondolok, amikor ő tényleg fizikálisan beszélni fog hozzád. Csak azért gondolom ezt, mert olyan sok mindenről szólt már Isten. És adott választ sok mindenre, és le lett írva nekünk. A zsidókhoz írt levélben egy, a következőt olvasunk. Első verstől, miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökkésével tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisurgázása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbrára ült. Ez mit jelent nekünk? Én szerintem pontosan azt jelenti, hogy Isten szól hozzánk, még ezen a napon is, még ma is, személyesen, de a proféták, apostolok és fiún keresztül. Szóval, amikor imádkozunk, és ilyeneket imádkozunk, hogy Uram, mit tegyek ma ebben a szituációban? Akkor tedd fel ezt a kérdést magadnak, hogy a fiú mondott el valamit erről? Vagy az apostolok, vagy a proféták? Mert Isten nagyon sokszor szólt már. Rengeteg kérdésre már megvan adva a válasz. A proféták, apostolok és főleg Jézuson keresztül ilyen kérdésre már adott választ Isten, ami nekünk nem is annyira fontos ma. Például, hogy hogyan öltözködjünk. Sokaknak ez már nem is érdekel ma, de körben nézhetünk sok gyülekezetben a nők a saját testalkatuk képviselik az öltözkedésben, és nem Istent. Nem úgy öltöznek, hogy adjanak Istennek figyelmet, hanem úgy öltöznek, hogy a testük kapjon figyelmet. Férfiakat is lehet kritizálni ezzel. Igen.
Szebbek vagytok.
Igen, ez így van. És nem akarom a hangsúlyt itt tenni, de ez egy kicsit tabu, ezért hoztam fel ezt a példát. Jézus nagyon sok mindenre adott választ. Például arra is, hogy hogyan kell imádkozni, hogyan kell böjtölni, hogyan kell adakozni, hogyan kell dolgozni, hogyan kell adózni, hogyan kell beszélni, hogyan kell gyógyítani, hogyan kell tűrni az igazságtalanságot, kit kell szeretni, hogyan kell szabadulni a bűntől, függőségektől, mitől kell vigyázni, és így tovább. Nagyon sok minden adott választ. És azért is azt gondolom, hogy nagyon sokszor az imánk azért rossz, főleg magamra gondolok itt, és nem történik, ahogyan az ige mondja János 4-ben, 23. verstől. Eljön majd az a idő, sőt már itt is van, amikor az igazi imádok szellemben és igazán imádják a mennyei atyát, mert az atya olyanokat keres, akik őt imádják. Isten szellem, ezért akik őt imádják, azoknak is szellemben és igazságban kell imádniuk őt. Hogy kérdezek? Mindig őszinte kérdéseket teszel fel Istennek, amikor imádkozol? Vagy csak úgy csinálsz, mintha buta lennél? Mesélek egy hétköznapi példát, amikor én munkahelyen vagyok, és valamilyen feladatot kapok, amit nem akarok tenni, akkor a legjobb mód, amikor kapok egy ilyen e-mailt, hogy légy szíves, küld ki ezt a riportot, akkor meg ekkor, akkor mindig egy kérdést teszek vissza, hogy hát ez a riport, hogy hogyan kell csinálni, és utána, és meddig, és ez biztos az én feladatom, és így írunk vissza, és nyerek egy csomó időt, és a végén majdnem ő csinálja meg a feladatot. Szóval eljátszok, hogy kicsit nem értem, hogy miről van, pedig nagyon jól értem, hogy miről van szó, de szóval így lehet buta kérdéseket föltenni, pedig tudjunk, hogy mi a feladat, de szóval ez csak egy kérdés, hogy csináltam-e ilyet? Nem csak konkrétan, hanem gondolatilag, amikor imádkozol. Szóval sokszor az a baj, hogy azt eljátszunk, hogy buták vagyunk és tudatlanak. De őszintén menekülni akarunk az adott feladattól. És ahelyett, hogy nekiállnánk a feladatnak és könyörögni segítségért, felteszünk buta kérdéseket. És persze nem kapunk választ, és ezzel nyugtatunk magunkat, hogy Isten nem szólt. És mint alázatos szolga, én nem teszek semmit, ha Isten nem küld vagy szól. Mert Isten félő vagyok, ismerős ez a folyamat? Nálam igen. Sok kérdést, amit felteszünk, amikor imádkozunk, inkább arra mutat, hogy nem figyeltünk arra, amit Jézus mond nekünk. Istennek az a akarata, az akarata nem kell, hogy mindig tetszen nekünk. Biztos olvastatok már a példázat az apáról, akinek volt két fia, szerintem a Lukács evangéliumban van, és kérte tőlük, hogy menjenek a szőlőben dolgozni. Az egyik fiú nemet mondott, de utána meggondolta magát és elment. És gondolom azért mondott nemet, mert nem tetszett a feladat. De mégis úgy döntött, hogy megy. Jézusnak sem tetszett az ő legfontosabb feladata, és jól tudta, hogy nincs más út, és könyörgött Getsemánében. Ha lehet máshogyan, akkor vegyen el ezt a poharat, de legyen meg az ő akarata. És eljöttek az angyalok, akik adták erőt neki. Nekünk ez egy példa. Amikor Isten szól, akkor nem meneküljünk, hanem tanuljunk meg könyörögni. Mi addig, amíg nem ad nekünk erőt. Ilyen imának van ereje. És az imán keresztül tudunk legyőzni a testünket. Jézus mond a tanítványoknak a Máté 26-ban, 41-ben, ne aludjátok, hanem imádkozzátok, hogy legyen erőtök ellenállni a kísértésnek. Mert a szellem ugyan készen áll, de az emberi természet gyenge. Győzni a tested ellen csak akkor fogsz, amikor imádkozol érted. Isten meghallgatja az ilyen imákat. És addig, amíg élsz, és van egy tested, imádkozzál, hogy ne legyél kísértve, és Isten segíteni fog. És győzelmet ad. Ne add fel, akár hányszor esel. Egy esés után állj fel és könyörögj. Nagyon sokszor azt gondolja az, aki esik, hogy így már nem mehetek az Úr elé. Hogy megint estem. De mondom, sokkal jobb, ha sokat esel, mert küzdesz, mint ha kevesebbet esnél, mert nem küzdesz. Én azt gondolom, Isten ezt jobban értékeli. És van egy ilyen, gondoltam, hogy mire hasonlítsam ezt, hogy mi az, mi tetszik neki, amikor lát, hogy esünk és felállunk. És egyszer kipróbáltam, hogy voltunk Margit-szigeten, és volt egy ilyen kötél, amire lehet egyensúlyozni. És egy lépést sem tudtam csinálni. Rögtön leestem, nagyon nehéz volt, de újra és újra próbáltam, és felálltam, és leestem, és megint, és leestem, és még egyszer, és egy-két lépést sikerült csinálni 20 esés után. És képzeljétek meg, hogy jön egy másik, aki tesz 20 lépést, és esik egyet. És utána nem akar többet csinálni, mert vagy végigmenni a kötelen, azért mert nem akar többet esni. Az, aki kívülről ezt látja, látja, hogy ki az, aki tényleg akar átjutni. Az, aki 20 óra esik, Isten is szerintem így van ezzel, hogy ne várj visszamenni hozzá, azért mert esti. Újra állj föl, és újra állj a kötélre, és fókuszálja az utadra. És ha sokat könyörögsz, az az jelent, hogy én azt mondom, hogy sokat hallgatsz Istenre. Mert gyorsan észreveszünk, észreveszed, hogy csak úgy tudsz tenni, amit ő akar, mert a tested tényleg gyenge, nem bírod. És nem képes arra, amit Istennek tetszik, sőt, a test mindig ellenáll. És csak az Isten lelke tud legyőzni a testedet. Nem te, ezért könyörögsz. Nekünk jó hallgatók kell lennünk, és akkor jó imádkozók is leszünk. Olyan sokszor teszem azt, hogy jövök el a gyűliben, közösségben, hallom az imákat, énekeket, ige hirdetések, de úgy megyek ki, ahogy jöttem. Mind ami elhallgatott, bement az egyik fülén, és kiment a másikon. Nem a gyülekezetünket kell reformálni, hanem a szívünknek a füleit kell reformálni. Az, ami bemegy a fülén, le kell, hogy jusson a szívünkhez. Isten a bűnösekhez jött, és ezért is biztosak lehetünk abban, hogy ő nekünk személyesen szól. Nyisd meg a szívedet ezért, és kezdj hallgatni az Isten szavát. Miért annyira nehéz odafigyelni, hogy mit mond Isten? Vagy hogy tegyem fel egy kérdést így? Miért annyira nehéz reagálni arra, amit Isten mond, hogy tegyünk? Nekem két szó jut eszembe. Szokások és kényelem. Mesélek egy hétköznapi példát, hogy mire gondolok. Hazajössz a munkából, vagy a suliból, és van egy kedvenc hobbid, könyved, vagy akármit, és csinálsz egy teát magadnak, vagy egy kollát, amit szeretsz. És ha van egy jó, kedves ember ott is, legjobb esetben ő is hozza neked, és leülsz a kényelmes kedvenc helyedre, és kezdesz olvasni, vagy csinálni azt a hobbit, egyszerűen minden jó így. És nagyon benne vagy abban, amit csinálsz, és olyan jó, meleg, akár zene is van rajta, ami hangulat, és egyszer csak ez a kedves ember, barát, kér hirtelen egy szívességet. És elég biztos, ha egyáltalán lesz egy reakció abban a módban, amiben vagy, akkor nem biztos, hogy túl pozitív lesz. Lehet, hogy egy sóhajt lesz, hogy és utána jönnek a kifogások. De miért most? Vagy minek? Vagy miért nem te csinálod? Vagy miért pont most engemet kéred? És éppen olvasok. És rosszabb esetben vita is lesz belőlem. Ez lehet, hogy ismerős más nektek is. És a Joel is, ő már nagyon ügyesen használja a szót, hogy várja már. Ezt szoktam mondani, hogy várja már. Pont amikor szólok neki, hogy menni kell, és ő pedig nagyon utál várni. És mégis olyan profin használja ezt a szót, és kér tőlem, hogy nagyon sok trükkjei van neki, már most. És csak most lesz 3 éves. Szóval érdekes azt látni, hogy milyen ügyesen tudja használni, hogy jó legyen neki a szavakat. És mi is ugyanezt tudunk csinálni, amikor Isten szól. Azt mondjuk, várj még, nem vagyok kész erre, még, vagy ezt komolyan gondoltad? Vagy így gondoltad? Vagy lehet tisztában mondani? Mert nem értem. Esetleg lehet lerajzolni? Vagy hangosabban mondani? Mert nem hallom. És így tovább. És próbálunk Istent becsapni, de csak magunkat csapjunk be. A Galata 6-ban azt olvasunk, ne tévejegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vett az ember, azt fogja aratni is. Isten szól ugyanúgy, mint mi, a mi gyerekünknek. Inkább többször szól, mint kevesebbszer a Biblián keresztül, proféták, apostolok, Jézuson keresztül. És nincs nekünk információ hiány. Ebben egészen biztos vagyok. A Biblia tele van azzal, hogy mit mond Isten, és mégis olyan sokszor átmegyünk rajta, és sok mindent nem veszünk észre. Megszoktuk a Bibliát. És nem olyan értékes, nem egy drága kincs. És gondolkodtam azon, hogy lehet az ördög munkája az, hogy ennyi Bibliánk van. Ennyi fordítás? Most ne értsetek félre. A Biblia, én azt gondolom, és így is van, az Isten igéje, és nincs fontosabb könyv. Vagy könyvek. De, mint a Salamon idejében, az ezüstnek nem volt értéke, mert olyan sok volt belőle, és lehet, hogy ugyanígy van az igével ma, a Bibliában, hogy olyan könnyen elérhető, egy gombnyomás, és már ott van a telefonodban. Arra is gondoltam, hogy lehet jobb lenne, ha egyetlen egy Biblia lenne a világon, akkor milyen lenne elolvasni? Milyen drága kincs lenne? Tudjátok, hogy mire gondolok, és ezért gondolom ezt, hogy ha valaminek az értéket és az egyediséget el akarod rontani, akkor legyen több belőle, ingyen és könnyen elérhető. Most ezt ne vegyetek ezt igazságnak, de ezek a gondolatok így forogtak a fejemben, hogy beszéljünk tovább az ördögről és az ő trükkjeiről. Az ördögnek az egyik leghatásosabb fegyvere, hogy megsüketüljünk, a kísértések. Kísérti a testünket, a testünk az ördögnek a kertje. Tudja pontosan, hogy milyen magot lehet beülteni a te földedbe. Tudja, hogy hogyan és mikor. Ő neki megvan adva minden eszköz, hogy tudjon kísérteni a testünket. Bármire vágyik a tested, ő meg tudja adni. Jézusnak is azt mondta, ha leborulsz és imádsz engemet, akkor megadom mindez neked. Az ördög nem akarja, hogy lássunk a veszélyt a kísértésnek. Főleg nem akarja, hogy imádkozunk, hogy ébren maradjunk. Nem akar, hogy lássunk a veszélyt az elalvásnak. Nem akar, hogy aktívan várjuk vissza Jézust, aki szabadítani fog minket teljesen. Ez a reményünk. És itt az ördög még tud kárt okozni. Az ördög egy félelmetes ellenség. Jézus ezt nagyon jól tudta, és ezért is szólt a tanítványoknak Getsemaneben, hogy imádkozzanak a kísértések ellen. Az igaz, hogy hívők vagyunk, szabadak vagyunk, tiszták vagyunk, igazak vagyunk Krisztusban, békességünk van ő benne, és közben tisztít, és folyamatosan szabadít minket az Úr. De van egy reményünk, ami még nem teljesedett be, és ahol az ördög mindenféleképpen próbál kárt okozni. Pál mondja Róma 7-ben, 23. verstől, de tagjaimban egy másik törvényt látok, amely harcol az értelmem törvénye ellen, és foglyolj ejt a bűn tagjaimban lévő törvényével. Én nyomorult ember, ki szabadít meg ebből a halálra ítélt testből. Hála az Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus. Tovább olvashatjunk Róma 8-ban, 8. versben. Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak. Mivel az élet lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől. Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor a bűn miatt tulajdon fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben. Hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem lélek szerint. Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig lélek szerint a lélek dolgaival. A test törökvése halál, a lélek törökvése pedig élet és békesség. Mint ahogy a test törökvése ellenségeskedés Istennel, mert az Isten törvényének nem veti alá magát, és nem is tudja magát alávetni, akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. Ti azonban nem test szerint éltek, hanem lélek szerint. Ha Isten lelke lakik bennetek, de akiben nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Ha pedig Krisztus bennetek van, bár a test a bűn miatt halott, a lélek életet ad az igazság által. Ha pedig annak lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta a Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testeteket is a bennetek lakó lelke által. És most figyeljetek, ezért testvérem, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha lélek által megölitek a test cselekedetét, élni fogtok. Itt megállok egy picit. Értitek, hogy mi az, ami az ördög itt megértette? Ebben a két utolsó versben? Újra olvasom. 12. és 13. verset. Ezért testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. És itt az, ami az ördög értett. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha lélek által megölitek a test cselekedetét, élni fogtok. Az ördög az ős gyilkos, és céloz a testedre. Ő komolyan veszi ezt az igét, lehet-e elveszíteni az üdvösségünk? Itt van a nehéz kérdés. De igen, az olvasat szerint és logikával úgy lehet érteni, mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok. Mondok egy példázatot. Képzeld magadat, hogy mögötted van egy hatalmas és éhes medve, vagy bármilyen szörnyről gondolsz, ami a második halált jelképez. De be van zárva a ketrecben, és állsz egy hatalmas fal előtt. A fal a te jelen testedet képviseli. És ahol állsz, az a világot képviseli. És nem tudsz átmászni a falon, úgymond szabadulni, csak úgy lehet, ha Krisztus átdob neked egy kötélt. Jézus megígérte neked, hogy pont mielőtt ki lesz engedve a medve, akkor ő át fogja dobni a kötelet, te addig maradj ébren és figyelj. Elég biztos vagyok abban, hogy ha hiszel, akkor fal fele nézel, és várod azt a pillanatot, amikor ő átdobja, amikor átdobja az Úr a kötelet, csupán azért, mert az életed múlik rajta. És lehet, hogy vannak pillanatok, amikor rettegsz és félsz a medvetől, ha gondolsz abban, hogy mi lesz, ha nem kapom el a kötélt időben. Nagyon sok keresztény nem hisz abban, hogy a második halál érinti őket. De igen, érinti. Az, aki hisz abban, hogyha nem kapja el azt a kötélt, amikor átdobja a Krisztus, az, aki hisz abban, hogyha nem kapja el azt a kötélt, amikor átdobja a Krisztus, az ébren marad. A medve jelképzi azt, hogy van veszíteni való egy hívőnek. Van veszély. Ha nem mászik fel a kötelen, a kötél, a kötelen. A kötél pedig jelképzi, képezi a mi reménységünk. Tudunk, hogy a kötél át lesz dobva. Mi ezt tudjunk, hogy át lesz dobva. Ami teljes üdvösségünk számára, addig még ébren vagyunk, és várunk, imádkozva, nem kell félnünk a medvétől, igazán. Fontos, hogy tudjunk, hogy nekünk van minden lehetőség a végcélhez jutni, Jézus miatt és Jézus által, de az is fontos tudni, hogy még nem értünk el a végcélt. Ezt olvasunk a Filippi 3.12-ben. Nem, mintha már elértem volna mindezt, vagy már célnál volnék, de igyekszem, hogy meg is ragadjam, mert engem is megragadott Krisztus Jézus. Testvéreim, én nem gondolom magamról, hogy már elértem, de egyet teszek. Ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé. Isten mennyi elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Nem pont ez a baj sokszor, hogy úgy élünk, mint mi már elértünk a célt. Nem kell nekünk többet csinálni, nem kell küzdeni a hitünkért. Valaki lehet kérdezni, de nem azt mondta Jézus, hogy elvégeztetett a Golgotán? De az nem azt jelenti, hogy az üdvösségünk beteljesedett. Azt gondolunk, hogy üdvösségünk van, és ez így igaz. Mert vegyünk fel az üdvösség sisakját. Ezt tanácsolja az ige is. De az üdvösség, ami nekünk van, és amiben kapaszkodunk, arra most még várunk, és reménykedünk, hogy beteljesedjen. Olvasunk tovább Róma 8-ban, 19. verstől. Mert a teremtett világ sovarogva várja az Isten fiainak megjelenését, a teremtett világ ugyanis hiába valóságnak vetetett alá, nem önszántából, hanem azáltal, aki alávetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik, és együtt vajódik mind ez ideig, de nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására, mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, az miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Na, és mit jelent ez, hogy test szerint élek a jelenben, és miért kell álhatatossággal várni? és hol van az ördög ebben a medve és kötél példázatban? Az ördög utálja azt a kötelet, és nem akarja, hogy ott álljál, és várj a kötélre, és utálja az imát, és tudja, hogy az, aki imádkozik, mindig legyőz az ördögöt, mert Jézus azt mondta, azért nincs nektek, mert nem kértek. Ez az jelent, ha kértek, lesz erőtök az ördög ellenállni. És az ördög tudja, hogy akármit tesz, az a kötél át lesz dobva. És az, aki abban bízik, és arra vár, menekülni fog a medvetől. Mindegy, hogy milyen brutális, félelmetes az a medve, de azt is tudja, az, aki nem vár, és nem figyel, a medve megeszi. Ez ilyen egyszerű. Miért mondja Péter, félelem és rettegésben munkálkodjatok a ti üdvösségetekre? Miért kell félni? Azért jó félni, mert az egyik dolog, amit lehet tanulni az ördög trükkjéből, ő elveszi, az ördög elveszi a komolyságot a komoly dolgoktól. Ő kezd hazudni neked, mint Ádám és Évának. Mit mondott neki? Nem, nem. Dehogy fogtok meghalni? Hazudsággal próbálja a keresztényeket becsapni. Nem kell félni, érezd magad biztonságban. Biztos hallottatok ezt a mondatot. Egyszer üdvözült, örökre üdvözült. Én úgy tudom, ez a kifejezés nincs is a Bibliában, és kevés ige van arra, amit támogatja. De ezt csak én gondolom. Szóval az ördög nyugtat minket. Ez az egyik trükkje. Ilyenekkel nyugtat, hogy hazud, hogy nincs veszély. És utána felajánl valamit, amire a tested vágyik. Hú, de fáradtnak tűnsz. Ülj le, úgyis későn fog jönni az a kötél. Krisztus késik. Hát meddig vártál itt? Nem kell szenvedned. Itt egy kényelmes szék, jó puha. Miért ne ülnél be? Isten teremtette ezt a széket. Így is tudod figyelni azt a kötelet, miközben ülsz. Hagyj hozzak neked egy finom koktélt. Nagyon finom lesz. Ha éhes vagy, akkor majd látni fogod, milyen finomságok hozott majd. Laktató, zsíros ételeket. Hagyj bekapcsoljak neked valami jó zenét. Azért ne legyen olyan unalmas neked. Nem ez az egyik trükkje az ördögnek? Hogy élvezetek. Azt mondja az ige, hogy az utolsó időkben többet érdekel a szórakozás az embereknek, mint Isten. És így tovább mond. Azért ne legyen olyan unalmas neked. Ó, látom, hogy fáj a szemed, mert testednek a korrupciát. A Róma 7.18 mondja, mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Az ördög folytatja közben, és mondja neked ezt. Nézd csak, itt van egy napszemüveg. Nehogy szúrjon a szemed a nap, és tudod mi? Festjük le ezt a falat. Legyen egy kicsit vidámabb. Ne olyan szomorú. Akasztjuk fel egy pár díszt is. És lassan kezdesz jobban érezni magad a világban. Kezdesz lenyugodni, elkezdesz elmosodni. Mindjárt hozok egy párnát, és így tovább. És hoppá, egyszer csak elalszik a hívő. És nem képes hallani és reagálni, amikor Isten szól. Nem gyűjti az olajat. Gondoltatok, hogy mit jelent? A példázat a 10 szűzről. 5-nek volt olaj, a másik 5-nek nem. Ha test szerint élünk, nem fogunk gyűjteni olajat. Mit mondott Jézus azoknak, akinek nem volt olaj? Mit mondott Jézus annak a rossz szolgának, aki elrejtette a talentumot? Mit mondott Jézus annak a vendégnek, aki nem volt ünnepi ruhában a mennyei esküvőn? Ez tudom, hogy kényes terület. Komoly dolgok ezek, és védeni kell magunkat az ördögtől. De hogyan? Azt kell tennünk, amit az ördög utál. És ugyanúgy kell tennünk azt, amit az atyánk szeret. Ördög nagyon utálja az a hívő ember, aki szereti az Urat. És ezt hangsúlyozom, aki szereti az Urat. És vár rá, és imádkozik, könyörögve, hogy mikor dobja át az a kötelet. A Krisztus az egyetlen reményünk. Az egyetlen reményünk a teljes szabadulásunkra. Utálja az, aki felfele néz, és reménykedik, és nem ez a világért él, mert tudunk, hogy jobb lesz a fal másik oldalán. És menekülni fogunk a medvétől, de az, aki nem hisz, persze próbálja a legjobbakat kihozni ebből az életből, amíg itt van a Földön. A keresztény szabadság nem arról szól, hogy mindent tehetünk, hanem arról szól a szabadságunk, hogy nem kell többet testünk szerint élni, nem kell bűnben élni. Szabadok vagyunk, mert tudunk, ami itt van, az mulandó, és nem kell rabszolgák lennünk, nem kell, hogy a test vágyai irányítsanak bennünket, hanem a lélek szerint járhatunk. Ezt olvasunk a Római 8.11-ben. De ha annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. Annak okáért, atyám fél, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk, mert a test szerint éltek, meghaltok, de a test cselekedetét, a léleket megöldökölitek, értek. A mai üzenetem arról szólt, hogy hallgass Isten szavát. Krisztusban el vagyunk hívva, hogy amíg ő nem visszajön értünk, hogy hazahív minket, hogy járjunk lélekben. Azok a cselekedetekben, ami ő készített nekünk, ne aludjunk, hanem ébren maradjunk. És ne test szerint éljünk, mert akkor az a kötélt hiába átdobja, nem fogunk felmászni. És Krisztus kifogja, és ez nagyon keményen hangzik, Krisztus kifogja törölni a nevünket az életkönyvből. Ez ijesztő. De testvéreim, nem azért mondom ezeket, mert szeretném ijeszteni benneteket. Most tényleg így értsétek ezt. Nem azért mondom, csak azért mondom, mert igaz. Nézzünk, mit mond Jézus a szardes gyülekezetnek, Jelenések könyvben 3. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezel tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tarts meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád, de vannak nálad néhányan Szárdisban, akik nem szennyeztek be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltok rám. Aki győz, az öltöztetik fehér ruhába, annak a nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. De nem szeretném itt megállni. Biztos valaki kérdezt teszi magában, hogy mennyit kell tennem, hogy méltó vagy tiszta maradjak. olvasom a 2 Péter 3-ból. De el fog jönni az Úr napja, még pedig úgy, mint a tolvaj, amikor az egek recsegve, ropogva elmúlnak, az elemek égve felbomlanak, a föld és a rajta lévő alkotások is megégnek, mivel pedig mindezek így felbomlanak, milyen szentül és kegyesen kell nektek élnétek. Akik várjatok és sietetik az Isten napjának eljövetelét, amikor majd az egek lángolva felbomlanak és az elemek égve megolvadnak, de új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakik. Ezért tehát, szereteim, minthogy ezeket várjatok, igyekezzetek, hogy ő tisztának és fedhetetlenek találjon benneteket békességben. A mi Urunk hosszú törését pedig üdvösnek tartsátok, ahogyan szeretett testvérünk Pál is megírta nektek a neki adott bölcsesség szerint. Szinte minden levélben, amikor ezekről szól, ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amelyeket a tanulatlanok és az álhatatlanok kiforgatnak, mint más írásokat is maguk vesztére. Ti tehát, szereteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévejegései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseiteket el ne veszítsetek. Inkább növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most és az örökké valóságban. Mit jelent az, hogy igyekezni? Az én Bibliám más szavakat használja, de szerintem ugyanazt jelenti. Az én Bibliám úgy írja, hogy tegyetek mindent, hogy ő tisztának és fedhetetlenek találjon. Most biztos valaki azt gondolja, de nem tudom, lehet, hogy tévedek. És mi van, ha egy kicsi folt lesz rajtam? Akkor végem van? Hát, ki az, aki tud ennyire tiszta, szentül és kegyesen élni? Hát igen. A válasz az, hogy senki nem képes erre. Megosztom veletek egy személyes dolgot. Az egyik Bibliámban a Zsani vett nekem egy Biblia tartott, és abban belevarta egy igeverset, ami nagyon kedves nekem. A Márk 10:27. vers. De olvasunk a 22. és 27. versig, mert gondolom most odáig jutottunk, hogy kicsit tudunk együtt érezni a tanítványokkal. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt a tanítványhoz, milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. Tudjátok, hogy Jézus mondta a gazdagnak, hogy adjon el mindent, és adja a szegényeknek, és utána kövessen őt. Na, de olvasunk tovább. 24. verstől, a tanítványok megdöbbentek szavain. Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik, gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tű fokán átmenni, mint a gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönnyedtek, és ezt kérdezgették egymás közt. Akkor ki üdvözölhet? Jézus rájuk tekintett, és ez a 27. vers, ami a Bibliámban van. Az emberek, és ezt mondta, az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Testvéreim, rejtsetek el ezeket a szavakat a ti szíveketben, és tartsatok ezt eszetekben. Amikor azt érzed, hogy nem megy neked, nem vagy képes rá, Jézus ugyanígy rátekint, és a következőt mondja, neked lehetetlen. Neked lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Ezt mond neked, Jézus. Na, ideig beszéltem, hogy mi a problémánk, és kicsoda ellenünk. Elég, bevallom, elég depresszív ez így magában, ez az üzenet ideig. De most olvasunk, hogy kicsoda velünk. Róma 8-ban, 26. verstől, ugyanígy segít a lélek is, a mi erőtlenségünkön, mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. De maga a lélek esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal, aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten szerint jár közben a megszenteltekért. Azt pedig tudjuk, hogy aki Isten szeretik, azoknak minden javukra szolgál. Azoknak, akiket elhatározása szerint elhívott, mert akiket eleve kiválasztott, azokra eleve el is rendelte, hogy hasonlókkal legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszület sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította. Akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. A választatok semmi sem szakíthatja el Isten szeretetétől. Mit mondjuk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon fiát nem kímélte, hanem mindjájunkért odaadta, hogy ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent. Ki vádolna Isten választottait? Isten, aki megigazít? Ki ítélne kárhozatra, a meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver, hiszen megvan írva, te érted, gyilkolnak minket nap, mint nap, annyira becsülnek, mint vágó juhókat. De mindezekkel szemben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Na ezért, testvéreim, ne féljünk. Szeressünk az Urat úgy, ahogy ő minket. Mindent adott nekünk, hogy mi is mindent tudjunk adni neki. Tudom, hogy amikor nézünk magunkat, akkor nagyon-nagyon-nagyon messzinek tűnik a cél. Ezért fokozálnunk kell Krisztusra. A munkát, amit ő elkezdte bennünk, ő be is fog fejezni. Örüljünk az Úrban és egymásban, és ne versenyezünk. Ne versenyezünk, és ne hasonlítsunk magunkat egymással, hanem legyen a mi fókuszunk Jézus. Ugyanazt mond Jézus neked, mint Péternek János 21-ben. Amikor Péter kérdezi, őt látta tehát Péter, és megkérdezte Jézustól, Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szólt hozzá, ha akarom, hogy ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? És itt jön az, amit neked szól. Te kövess engem. Testvérem, tudom, hogy sok ez, de most mindjárt vége lesz. Hagyjátok, hogy szeretném befejezni a Róma 13. része, és a 8. verstől olvasunk. Senkinek se tartozatok semmivel, csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki a másikat szereti, betöltötte a törvényt. Mert azt, hogy ne paráznok, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és minden más parancsolatot ez az ige foglalja össze. Szerest fele barátodat, mint magadat. A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak, a szeretet tehát a törvény betöltése. De mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednetek az álomból, hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van, tegyük le tehát a sötétség cselekedetét, és öltsünk fel a világosság fegyvereit, mint nappal illik, tisztességben járjunk, nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem szeretetkezésben és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsetek magatokra az Úr Jézus Krisztust. A testet pedig ne úgy gondozzátok, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne. Imádkozom. Atyám, csak Te tudsz minket teljesen szabadítani, és reményünk abban, hogy, és tudunk, hogy Te benned biztosak lehetünk abban, hogy Te el fogod végezni azt a munkát, amit elkezdtél bennünk. És kapaszkodnunk Te benned, és csak Te benned, nem a saját cselekedeteinkben. Reménykedünk benned, formáld minket. És kérlek, hogy ha valamit rosszat mondtam, ha tévedek valamiben, azt töröld ki most az ember fejükben, től, vagy az eszükben, ne maradjon. Tudod, hogy mit akarok mondani, és köszönöm, hogy ennyire szeretsz minket. És ad nekünk erőt a testünk ellenünk állni, hogy tudjunk tégedet követni, tudjunk tégedet szeretni, hogy Te, mindig Te legyél az, aki motivál minket mindenre. Te legyél a fókuszunk, minden, amit teszünk, az legyen Te érted, és a Te szereted adjon erőt, és a Te szent lelked adjon erőt, és mutasson mindannyiunknak, hogy Te mit akarsz velünk, és ad nekünk bátorságot, hogy merjünk látni azt, amit Te kérsz tőlünk. Merjünk könyörögni azt, amit Te akarsz. Akármilyen nehéznek tűnik, akkor is tudunk, hogy Te képes vagy arra, amire mi nem vagyunk képesek. Kérünk, hogy áld mindenkit itt, aki itt van. Te nevedben, Jézus, imádkoztunk. Amen.